Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, Rogáte, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 8. fejezet 27. versétől a 30. a következőképpen. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Nézz nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg az imádságot, amikor szolgád ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg szolgádnak és népednek, Izraelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak. Hallgass meg lakóhelyeden a mennyben, hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Ma az imádság vasárnapja van, és éppen ezért az a kérdés is lebeg előttünk, hogy mi is az imádság, mi a célja, vajon mondjuk az a feladata az imádságunknak, hogy vele Isten befolyásoljuk, megváltoztassuk az ő szándékában, akaratában, hogy másképpen zajlódjanak az események úgy, ahogy mi azt szeretnénk, ahogy az nekünk kedvezőbb, ahogy az nekünk jobb vagy kényelmesebb. És ebben lehet most nagy segítségünk a 2 héttel ezelőtti történet is, ahol egy hálaadó éneket vagy imádságot hallhattunk, de az egész történetet tekintve is megelőzi az imádság. Ezékiás királyról van szó, aki halálos betegségéből gyógyul meg, az imádsága által. Falhoz fordulva, könnyeket ejtve imádkozik Istenhez, hiszen Ézsaiás azt mondta, hogy véged van, rendelkezz a háznépedről, nincs tovább. És ezzel kapcsolatban vetődik föl, és már ott is egy kommentár ezen töprenget, hogy vajon akkor ez mit takar, hogy tudjuk mi Isten akaratát megváltoztatni az imádságainkkal. És hogy is van ez, hiszen Isten meg azt mondja magára, hogy ő nem változik soha. De az ő változhatatlan akarata hogyan változik meg mégis akkor az imádságunk révén. Hát mi ennek a célja, hogy imádkozunk, hiszen pont ez a lényeg, mi erre szeretjük használni az imádságot, hogy legyen meg az én akaratom. És mondják is sokan, hogy fölöslegesen imádkozol, minek az. Hát ettől úgyse változik meg semmi, ha Isten van is, akkor nem fogad te kis apró létedre változtatni, de hát inkább nincs is, mondják az emberek, fölösleges az imádsággal bíbelődni. És aztán mások meg ugye azzal jönnek, hogy hát csak imádkozni kell, és mindent megkapunk. Hát hogyan is van ez? Imádságunkkal akkor meg akarjuk változtatni Isten szándékát, hogy a mi szájunk íze szerint legyenek a dolgok, hogy az nekünk előnyös legyen, kedvezőbb, kényelmesebb, boldogabb. Hát mi is akkor az imádság értelme, és mit is tudunk ezzel befolyásolni? És így fogalmazza meg az egyik magyarázó, hogy hát nem is kell ebből dogmatikai tételt csinálni, de hát úgy tűnik, hogy Istennek ilyen értelme van egy közvetlen akarata, és van egy úgymond megengedő akarata. A közvetlen akaratát sokszor kimondja, és aztán az imádság miatt ez megváltozik. Hogy ezt persze az örökké való Isten beli változásként éljük meg, az nyilván ami emberi létünkből származik időben. Tehát ez egy másik kérdés, hogy ez nem feltétlen azt jelenti, hogy Istent változtatjuk ezáltal. De a lényeg az, hogy amit mi megtapasztalunk, az valóban lehet az, hogy az eredetileg kijelentett igéje, amit például Ézsaiás Ezékiásnak mondott, hogy meghalsz, az mégis valahogy megváltozik, és tudjuk a királyról, hogy azt mondta is, hogy rendben van, hát akkor megtoldom az életedet 15 évvel. És sok ilyen rejtélyes történet van a Bibliában, talán leginkább az Ószövetségben lejjük fel szintén ezeket, ahol úgy tűnik, hogy hát Isten valahogy módosította a terveit, úgy tűnik, hogy amikor Bárák király elküld Bálámért, hogy átkozza meg Izraelt, akkor ugye ő rögtön válaszol olyan helyesen, hogy nem, én csak azt mondhatom, amit az Úr ad a számba, és hát a végén ugye visszaküldi a követeket, hogy ő nem hajlandó elmenni. Aztán jön ez a Bárák, aki nem hagyja annyiba, és rámenősen újabb követeket küld, és mondja, hát miért gondolod, hogy én nem tudlak bőségesen megajándékozni téged? Hát gyere csak el, és átkozz meg Izraelt. És még mindig azt válaszolja, hogy nem, várjatok most már viszont annyiban enged, hogy töltsétek itt az éjszakát, majd holnap megmondom. És akkor tudjuk, hogy Isten szól neki, és az a furcsa a történetben, hogy jó, akkor menj el velük, de csak azt mondd, amit én adok a szádba. Mint hogyha akár Bárák kérése miatt, akár azért, mert valójában Bálám hajlott erre, csak érezte, hogy nem szabad. De a lényeg az, hogy Isten mégis azt mondja, jó, akkor indulj. Igaz, hogy ott van még az eset az angyallal, aki majdnem megöli Bálámot, de még akkor is az a válasz, hogy folytasd az utat. És aztán persze átok helyett áldást mond, ugyan ennyiben Isten akaratát nem lehetett megváltoztatni, de mégiscsak elment. És tudjuk jól, hogy ráadásul, hát ő volt az, aki tanácsolta, hogyan lehet Izraelt elcsábítani a bálványimádásba. Hát ennek a magyarázónak a véleménye szerint például Ezékiás, amikor eljött a halálának az ideje, jobb lett volna, hogyha inkább akkor meghal. Egész házanépének is, és egész népének is, Izraelnek is jobb lett volna, hogyha ez nem folytatódik. Mert mi is történt? Ezek után kapott még tehát 15 évet, 2 évre rá körülbelül megszületett a fia, és Izrael királyai között a lehető legrosszabb és leggonoszabb királyról, Manaséról van szó. És valóban könnyen lehet, hogyha ő nem születik meg, akkor egész Júda sorsa másképpen is alakulhatott volna, biztos valahogy máshogy persze, mert ha valamit módosítunk, akkor ez mindenképp más, de talán ilyen értelemben nem süppednek annyira súlyosan bele a bűnbe. Hiszen aztán tudjuk jól, hogy az ő vétkei voltak azok, amelyek végképp elrendelték azt, hogy akkor most már a fogság fog következni, hanem is az ő idejében történt ez meg. Amikor a saját akaratunkat ráerőltetjük Istenre, akkor bizony meg kell vallani valóban, hogy nem a legjobbat kapjuk. Mert a legjobb az az, amikor elfogadjuk Isten akaratát az imádságunkban, és nem előírjuk neki. Lehetséges tehát valóban, hogy a magunk csökönyös butaságának köszönhetően megkapjuk, amit kértünk, de ez csak rosszabb lesz annál, amit Isten akart adni. És hát mennyivel jobb az énekelt énekel is, és hát a mi atyánk eredeti formájában is azt vallani imádságunkban, hogy legyen meg a te akaratod. És mi mégis milyen sokszor legyen meg a én akaratom, vagy legyen meg a mi akaratunkat imádkozunk. És vajon tényleg nem járunk-e nagyon sokszor mi is valahogy így, hogy amikor még akár dicsekszünk is a magunk ima meghallgatása, hogy Isten teljesítette a kérésünket, akkor valójában nem magunkat is megkárosítottuk, és teljesült, amit akartunk, de ez azt jelenti, hogy valami kevesebbet, valami kevésbé jót kaptunk, mint amit kaptunk volna különben. Merjünk-e akkor imádkozni? Ezt is fölveti ez a kérdés, de Salamon imádsága is segítséget nyújt ebben nekünk, hiszen amikor ő megfogalmazza maga imádságát, akkor is rejtetten ott van ez a dilemma. Nem így fogalmazza meg, hogy hát vajon kinek az akarata fog teljesülni az imádsággal, hanem úgy fogalmazza, hogy vajon lakhat-e Isten földi dolgokban. Befogadhatja őt bármi, ami ebben a világban van, akár az egész világegyetem. És végképp egy kis templomocska ebben a világegyetemben, mert bármilyen nagy és pompás lehetett az a templom, az egész világhoz képest az így is úgy is csak egy porszem. Egy fél porszem vagy egy egész porszem az már nem sokat változtat. És hát Isten színe előtt mindig így állunk. Isten nem lakhat ilyen értelemben se jeruzsálemi templomban, se a felsőpetényi templomban. Hát nem összemérhetők ezek a dolgok az ő valóságával. És ezért aztán inkább így fogalmaz Salamon hogy a széned előtt elmondott imádságot hallgass meg, mert konkrét földi helyekhez nem köthető Isten léte, és mégis mindig az ő színe előtt lehetünk, bárhol legyünk ezen a földön, vagy aki a világban. Így teszi az imádsága ennek a Salamon királynak világossá számunkra, hogy hát Isten olyan hatalmas, hogy ő semmiféle emberi alkotás nem képes befogadni, nem fogadhatják be a kőépületek, még az oly magasztos templomok sem, de ugyanígy nem fogadhatják be a szellemi épületeink sem, bármilyen nagyszerű tudást is fogadjunk be általuk, és rakjunk egymásra építőkövekként, nem fogadhatják be a lelki épületeink sem, bármilyen vallásos teljesítménynek is tűnjön a magunk lelki Bábel tornyának építése. És persze nem fogadhatja be őt ideológiai épületeink sokasága sem, bármilyen magasztos eszmék legyenek is a téglái. Nem ilyen helyszíneket választ Salamon a imádsága helyén, hanem annyit mond a mindenhatónak, hogy színed előtt, a színed előtt elmondott imádságot mégis hallgass meg, bár téged az egek és az egek egei sem képesek befogadni. A Bibliát ismerő hallgatók persze, igen, hallgatói tudhatják azt is, akár kapásból is, akár most egyre világosabbá téve, hogy ez az imádság, ez Salamon templom szentelési imádságából való. Tehát éppen akkor fogalmazza meg azt, hogy Isten nem fogadja be semmi, amikor felszentelik a templomot, pont azért, hogy Isten lakóhelye legyen. De azt mondja a helyette, hogy Istent nem fogadja be, de Isten ígérete szerint, hiszen ezt nem Salamon találta ki, hanem Isten jelentette ki, hogy ez a nevének lesz úgymond a lakóhelye, és hát a neve mégiscsak őt magát, azt, amit ő kijelent nekünk, amit velünk kapcsolatban cselekszik, ezt fejezi ki. És akkor is igaz ez tehát, hogy mégiscsak valamilyen módon a nevének lesz a lakhelye ez a templom, hogyha se a bálványok templomai, se a zsidóság templomai, se a keresztény templomok őt nem fogadhatják be. De azt mondja az imádságban, hogy ez mégsem teljesen lényegtelen hely. Nem azért, mert máshol ne lehetne imádkozni, nem azért, mert máshol Istennel ne lehetne találkozni, de mégiscsak valahogy ez egy különleges hely az ember számára, ha talán nem is Isten számára, de nekünk mégiscsak különleges hely, ahol sokkal jobban ráhangolódunk Isten dolgaira talán azáltal, hogy beülünk a padjaiba, akár csak egy nyitott templomba beül az ember csöndes imádságra, és végképp, amikor Isten tiszteletre ülünk be, hát akkor azért kezdjük az ő nevében az Isten tiszteletet, és azért zajlik végül is az egész az ő nevében, hogy itt legyen közöttünk, hogy itt állhassunk valóban az Úr színe előtt, hogy megtaláljuk itt az ő nevét, azaz őt magát. Istennek a túlvilági, a transzcendens dolgát, létét fejezi ki ez az imádság, de azt a különös titkot is egyúttal elárulja, hogy mégis nekünk embereknek, ebbe az anyagi világban létező embereknek ad anyagi világbeli segítséget is. És ilyen értelemben vannak mégiscsak kiemelt épületek, nem elvi szinten, inkább mondhatjuk talán így, hogy a gyakorlatban segítenek ezek nekünk. És így az ő nevét képviseli a templom. Na de hát akkor mi is a következménye annak, hogy a földi, semmi földi, sőt még égi dolgok sem fogadhatják be Istent, aki a mennyben lakik. Hát ez is kiderül az utolsó mondatból az ige helyünkben. Isten igaz lakhelye nem a templom, sem semmi földi hely, mert bejárhatja a költő nyomán, József Attila nyomán az ember az egész világot, és mégsem találja meg a magasságos. És aztán azt olvassuk a vezőjete, csak észreveszik, hogy ott áll egész végig a háta mögött. Mert Isten nincs helyhez kötve, ő a mennyben lakik, de éppen ezért mindenütt jelen van. Mert a menny az nem egy földi hely, az nem egy olyan hely, ahol éppen a Gagarin szájába adott propaganda szerint is mondhatnánk, hogy fölmentem az űrbe, nem láttam Istent, hát akkor most hagyjatok békén, mert nincs is. Nem, hát ő nem az űrben, hanem a mennyben lakik. Ami azt is jelenti, hogy ez a látható és számomra érzékelhető világ, ez nem az ő lakóhelye. Hát hiába nézek ki, akár az űrkabin ablakán és bárhol, nem is láthatnám őt meg. De éppen ezért imádkozhatunk az ő színe előtt, mert ő a mennyben lakik, és bárhol legyünk a földgolyón, vagy éppen az űrben, ő akkor is ott lehet velünk. És elengedhetetlen szükségünk van arra, hogy meghallgassa az imádságunkat, de ehhez első lépésben az is szükséges, amivel hát a mai szakaszunk még csak befejeződik, de aztán a folytatásban ez hangsúlyosabbá is válik, hogy Isten bocsássa meg a vétkeinket. Jézus azt mondta, minden nap velünk van a világ végezeteig. Hát éppen ő jeleníti meg számunkra Istennek azt a mennyei valóságát, ami mégis itt lakik velünk. Ő általa van Isten velünk minden napon, minden időben, de mondhatjuk minden helyen is. És épp az ő halála révén szerzett nekünk megváltást, azaz bűnbocsánatot. Hát ezért kiálthatunk most már bátran Istenhez innen a bűn mélységéből. A mennyben lakó idehajtja a fülét a szánkhoz, meghallgat és megbocsát a megbánó bűnösnek. És nem csak egy szófordulat az, hogy a Szentírás így nevezi szinonímaként is az imádságot, hogy kiáltás. Salamon is használja itt ezt a kifejezést. Ez formailag is érthető, akkoriban ugyanis nem magában imádkozott az ember, hanem még ha egyedül volt is, akkor is hangosan imádkoztak, és ebben az értelemben is egy kicsit kiáltás, de még inkább az az értelme ennek, hogy kifejezi azt, hogy bizony-bizony, mi a mélységes mélyből, mint a fuldokló kiáltunk segítségért akkor, amikor Istenhez fordulunk. És ezt pendíti meg már tehát Salamon is a 30. versben, hogy az imádság meghallgatása tulajdonképpen igényli a bűnbocsánatot. A mennyei lakó helyen ugyanis nem fér össze semmiféle bűn. És valóban Jézus körül figyeljük meg, hogy hogyan iskolázza le nagyon egyszerű szavakkal, teológiai tudás nélkül úgymond a vakon született ember, a nagy tanács, az írástudók tagjait megszégyenítve azt mondja, hát tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Hát tulajdonképpen ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imámat, először is az kell, hogy ne a bűneimre tekintsen, mert akkor végem van, hanem helyette Jézus Krisztus megtisztító vérére nézzen, azaz először is megbocsásson nekem, hogy egyáltalán megszólíthassuk őt, ha úgy tetszik már, erre van szükségünk. És mai életünknek éppen az az egyik legnagyobb nyűgje, hogy nem akarjuk észrevenni, hogy a bűnök előtti szemlehunyás az semmit sem segít. Hát ez nem ad megoldást a vétek halmunk trágya domjának bűzére. Mert Isten előtt ilyen bűzös a mi bűnünk, ahogy ezt az Ószövetségben olvassuk. Hát a csoda éppen az, hogy Isten nem feltételnek szabja nekünk imáink meghallgatásához a bűntelenséget, hogy előbb tisztulj meg, tartsd meg magadat minden szenttől, és majd akkor, ha megtértél, na majd akkor imádkozhatsz. Nem, ő azt mondja, hogy ez szükséges az imádság meghallgatásához, de tulajdonképpen első lépésként ő maga cselekszik ebben. Nem automatikusan, de ő az, aki kegyelmét felajánlja. És ezért Salamon ebben az egész imádságban azért könyörög Istenhez, hogy legelőször is bocsásson meg. Úgy, ahogy a múltban sokféle módon megmutatta hűségét, szeretetét, irgalmát, kegyelmét, úgy most is legyen ilyen a népével szemben, és adjon neki bocsánatot, ha hozzáfordulnak esdekelve. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy az egyetlen imádság az csak ez a mélyből való kiáltás lehet. Sokféle témája lehet az imádságunknak, és persze benne hálaadás is megjelenik, de ha nincs ott ez a tudatom, hogy én ott vagyok a mélyben, a bűn szennyében, és ilyen értelemben segély kiáltással kell indulni Isten felé, akkor ez nem igazán imádság az ajkamon. Ezért hát többről van itt szó puszta könyörgésnél is, amit Salamon elmond. Ha megfigyeljük a folytatást, és otthon elolvassuk a következő verseket is, akkor jobban is látszik, hogy Egy profécia is van ebben az imádságban. Egész Izrael nevében imádkozik a király, és egy profétai pillantást vet előre a nép történetére, nem megnevezve a konkrét eseményeket, és nem az a lényege persze, hogy aztán ebből valaki elkezdjen spekulálni, de mégiscsak elmondja, hogy milyen lehetőségek vannak. Hogy jöhetnek majd ide ebbe a templomba is az emberek? Milyen lélekkel, milyen bűnbánattal, vagy éppen hogyan jöhetnek majd bűnösen, és hogyan lesz aztán a büntetés a részük? Benne van, éppen ezért ebben az imádságban, ha tovább olvassuk, a fogság is, bizony eljut majd oda Izrael népe, ahogy mondtam, leginkább Manassénál csúcsosodik ez ki, hogy Isten véget vet az országnak. De benne van az is, ami a Golgotán történt. Hiszen Isten bűnbocsánatot, megváltást legelőször is ott adott nekünk. Adott persze előtte is már, de ezek, ha jól belegondolunk, valójában mind arra való tekintettel történtek, hogy majd ott lesz a végső áldozat is Jézusban. A megváltást Jézus kiontott vére által nyújtja nekünk, és ennek az áldásait nyerhetjük el általa az úrvacsorában is, de akár a bűnbánat imádságában is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyben lakozó felség, mélységes mélyből kiáltunk hozzád, Istenünk, hiszen a vétkek tengere lehúz minket, és mégis kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ha hozzád fordulunk, hallgass meg bűnvallásunkat, és add ígéreted szerint bűnbocsánatodat, hiszen te magad ígéred, hogy a megtérőt szeretettel fogadod. Te magad ígéred, hogy Jézus Krisztusért van bocsánatunk. Te ugyan nem lakhatsz itt a földön, mert a földi képtelen befogadni téged, de színed előtt állunk most, és hozzád száll az imádságunk. Köszönjük neked, hogy te magad ígéred a meghallgatást, te magad mondod Jézus által is, hogy most az ő nevében, ha kérünk téged, akkor te meghallgatsz. Akkor előtted kedvesek vagyunk, mert aki hisz benne, hisz Jézusban, hogy az atyától jött, az a te előtted kedves áldozat, az a te előtted igaz bűnbánat. És éppen ezért adj nekünk mindenek előtt hitet a szívünkbe. Adj hitet, hogy meglássuk Jézus megváltó erejét, meglássuk bűneinket, és hozzád fohászkodjunk bűnbánattal, dicsérettel, hálaadással. Ámen.